Szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a G7 Podcast, én Bucski Péter vagyok. A mai vendégünk Cséfalvai Zoltán. Üdvözlöm.
Üdvözlöm.
Nagyon hosszú karrierje van itt az innováció során, mert kutatóként, egyetemi tanárként is foglalkozott vele. 2020 és 22 között a gazdasági minisztériumban is volt, államtitkár és korábban is foglalkozott ezzel a területkel. Államtitkárként és az OECD állandó képviseletén is dolgozott, illetve az UNESCO-nál is az innovációs területtel. És pont most jelent meg egy könyve is a témának, aminek címe, hogy Szabadság, Innováció és Gazdagság. Tényleg az itt a kérdést, hogy mit lehet, az innovációról nagyon sokat beszélünk. Ez mindig attól várjuk, hogy majd Magyarországon valami csoda lesz, és akkor így fölpörgeti az innovációt. Néha ilyen nagyon pozitívak vagyunk, hogy milyen sok Nobel-díjasunk volt, és mi vagyunk a legokosabbak a világok, máskor meg azért azt látjuk, hogy a régió belül sem a magyar cégek hódítják meg a piacokat. Tehát hol van nekünk reálisan a helyünk? Mit lehet arról gondolni, hogy Magyarország mennyire jó innovációban, és merre kell elindulnunk?
Hát azt hiszem, onnan kéne kezdenünk, hogy az innováció valószínűleg az a kifejezés, amit nagyon gyakran használunk, és nagyon gyakran félreértünk. Tehát nagyon sok félreértés övezett, kezdve azzal, hogy ma már szóba kerültek a Nobel-díjasok, ugye valaminek a felfedezése az nem egyenlő innovációba. Innováció onnan kezdődik, hogyha az eljut a fogyasztóig. Tehát ugye a magyar nyelvben azt úgy használjuk, hogy jaj, de innovatív vagyok, micsoda innovatív ötletem van. Az ötlet az egy ötlet. Egészen addig, amíg nincs, aki ezt megvegye, nem lehet ezt egy termékkel átalakítani, addig nem beszélhetünk innovációról. És ugye itt, ha már magyar viszonyokra térünk, akkor itt kezdődik az egyik nehézség. Tehát a kutatásfejlesztés az egy dolog, az innováció az egy teljesen különböző dolog. Mondhatnám azt is, hogy nagyon leegyszerűsítve, amikor a kutatásfejlesztésbe finanszírozunk, akkor pénzt teszünk be rendszerbe, és tudás jön ki a végén. Az innováció ennek éppen fordítottja. Tudást teszünk be a rendszerbe, és pénz jön ki a végén terméken keresztül. Na ugye ez a körforgás, ami igazából az innovációt életbe tartja. Tehát mondjuk az egyik félreértés, amit van Magyarországon elég gyakran a köznyelvből eredően, attól, hogy még valami új vagy újszerű, az nem innováció. Akkor lesz innováció, hogyha valaki megveszi, tehát eljut a fogyasztóig. A másik, amit mi nagyon gyakran félreértünk, az innováció, az nem mindig valami gyökeresen új, addig soha nem létezett, és most aztán világrengető újítás. Az innováció az esetek többségében már meglévő technológiák, eljárások kombinálása. Nekem a klasszikus példám ugye kerekeken húzható kis kocsimével a repülőtéren megyünk, és akkor így most könnyebb az élet. Ugye a kereket fölfedeztük 5000 évvel ezelőtt, körülbelül 1200-as években már a bőröntöt is. 1969-ben az ember följutott a Holdra, és 1978-ban jutottunk el odáig, hogy a kereket és a bőröntöt össze lehet illeszteni. Ugye, tehát a meglévő dolgok kombinálása. Na most itt ugye az a trükk, hogy minél több technológiai újításunk, megoldásunk van, annál több kombinációra van lehetőség. De visszatérve az eredeti kérdése, ugye nagyon sok esetben az innováció az már meglévő dolgok újszerű kombinálása.
Ebben talán még az is az érdekes kérdés, hogy a nap végén ki keres ezzel, mert ugye Rubik Ernő hiába találta föl a nagyon innovatív Rubik kockát, nem biztos, hogy ő kereste ebből a legtöbbet, sőt biztos, hogy nem így van. És ugye nagyon sokszor látjuk azt, hogy nagyon örülünk dolgoknak, hogy mondjuk, hogy Magyarországon fejlesztették ki, gondolhatunk itt arra, hogy multinacionális cégeknek van kutatófejlesztő központja, és erre még külön ki lehet térni, hogy ez alatt mit értünk. És ugyanakkor azt látjuk, hogy a pénzek azért nem ide csatornázódnak, és ugye azok a tehetős nyugat-európai országok, ahol nagy pénzt csinálnak az innovációval, az inkább arról szól, hogy a licenszdíjakat tudják beszedni. Tehát nem is az a lényeg, hogy ki találja ezt ki, hanem ki tud egy olyan ökoszisztémát kialakítani, aki ebből pénzt csinál.
Ugye ez két dolog. Egyrészt hogyan szabadalmaztatjuk magát az újítást, vagy a szabadalom önmagában nem jelenti azt, hogy abból termék van. A másik részben, ugye a kérdésben volt a külföldi cégek, magyarországi kutatóintézetei. Szerintem a legjobb példa erre az Ericsson egyébként. Ugye a történetileg úgy kezdődött, majdnem úgy, hogy Houston van egy problémánk. Tehát kezdetben, ez most 20 évvel ezelőtt, 2-3 magyar kutatóval dolgoztak együtt, és ha valami gondjuk volt, akkor az Ericsson szólt nekik, hogy próbálják kialakítani. Na most ott tartunk, hogy az Ericssonnak Svédországon kívül a legnagyobb kutatóintézet az Budapesten van, több mint 1000 kutatóval. Tehát azért ez zajlik. Ugye itt a elszámolásba, hogy hova is minősül ez kutatásfejlesztésnek, hogy ez most Svédországon vagy Magyarországon, ez egy kicsit bonyolultabb kérdés, de kétségtelenül így van, tehát a betelepült nagyvállalatok idővel idehozzák kutatófejlesztési részlegeiket is. Hogy mennyit, azt az megint egy másik kérdés.
Ez egy nagyon kiváló példa szerintem, amikor meg akarjuk érteni ezt az innovációs problémát és a gazdaságfejlesztési részét. Ugyanis nagyon örülünk annak, hogy 1000 mérnök itt dolgozik, hiszen sokkal rosszabb lenne, hogyha ők mondjuk Svédországban dolgoznának, de mondjuk pont egy ilyen példában a multinacionális cég kifizeti Magyarországon a fizetésüket, bérel egy irodát, és ezen kívül, amit ők előállítanak, annak a jövedelme azért az mégiscsak az anyavállalatnál csapódik le. És ugye azt látni, hogy Magyarországon, amikor statisztikákat nézünk, hogy a kutatásfejlesztési kiadások hogyan növekszenek, akkor akár még örülhetünk is, hogy úgy, hát Közép-Európában, mondjuk közepesek vagyunk, Európai Unió alsó harmadában, azért végül is ez növekszik, de ugyanakkor ennek a nagy része, ez mégiscsak arról szól, hogy multinacionális cégek itt alkalmaznak kutatókat, akiknek a bérköltségét oda elszámolják, majd az általuk teremtett többletet, azt ők realizálják profitként, és veszik ki osztalékként egy másik országban.
Tehát ez itt az alapkérdés, hogy a kutatásfejlesztés hogy jut el majd innovációhoz. Aztán látni, hogy a kutatófejlesztő, tehát aki kutat, és aki aztán piacra viszi, tehát a vállalkozó, az két különböző emberfajta. Nagyon ritkán van ez együtt, és elő is fordul egyébként, de ez valóban nagyon ritka. Tehát a kutató az kutasson. Az üzletember az pedig próbálja piacra vinni a terméket. Na most, ami nálunk nagyon hiányzik, a kettőnek az összekapcsolása. Tehát most eltekintünk attól, hogy ami volt példa, tehát, hogy külföldi multinacionális cégeknek itteni kutatófejlesztő részlegei, ami nagyon jó, az a kérdés, hogy az hogyan kapcsolódik mondjuk a magyarországi termeléshez. Tehát a Boschnak a fejlesztései valószínűleg szorosabban, mint az Ericssoné. De itt igazából az hiányzik, ami a kettőt összekapcsolja. Na most erre azért kidolgozott rendszerek vannak, technológiai transfer intézmények, amelyek pontosan azzal foglalkoznak, hogy leveszi a kutató válláról azt a terhet, hogy lehet ezt eljutatni termékig, és összekapcsolja azzal a vállalkozóval, vagy vállalkozásokkal, akik majd kitaláljuk, hogy lehet ebből egy terméket létrehozni. Nyilvánvalóan az ilyen technológiai transfer intézményeknek megvan a sajátos érdekeltségei, de ugye leveszi a terhet a vállalkozóról, az azt is jelenti egyébként, hogy vagy a kutatóról, hogy a kutató majd annak hasznából részesedik. Ezt ki lehet alakítani különböző arányokba, tehát a kutatónak megvan az előny. Csak mondjak egy példát, a Jeruzsálem mellett a Yisum Technology Centernek annak, hogy az egy olyan kulcsot talált ki, hogy 40-40-20, vagyis azt jelenti, hogy aki kifejleszt valamit, vagy legalábbis ígéretes a kutatásfejlesztés, akkor azt mondják még, hogy itt álljon meg szépen, majd mi megnézzük, hogy lehet-e szabadalmaztatni, kettő, ha szabadalmaztatjuk, akkor megnézzük azt, hogy lehet ezt piacra vinni. És amikor mindez megvan, akkor szólnak a kutatónak, hogy most tessék publikálni, az a fél év, egy év, nem egy olyan hosszú időszak. A szabadalom értékesítéséből bejövő pénz 40% a kutatói, 40% az egyetemi, és 20% azé a kutató csoporté, ahol dolgozott. Vannak országok, ahol más-más arányban van, Amerikában az általában 50-25-25, van, ahol egyébként ugye a maga technológia transfer intézmény kér többet, mert ő dolgozik vele, és akkor ennek a költségei, de mindenhol a kutató nyilvánvalóan érdekeltséget kap ebben, hogy aztán az a termék, amit ő is ösztönözve van a rendszerre. És hát tulajdonképpen így működik a szabadalmi rendszer is.
Igen, hát nálunk azért túl sok szabadalom nem születik egy évben.
Hát nálunk egy évben 300 szabadalom születik, tehát hogyha megnézzük, évente körülbelül 3000 szabadalom van, ennek többsége az, hogy külföldi cégek szabadalmat egyeztetnek be itt Magyarországon, vagy ott érvényességet szereznek. Nálunk az éves szabadalmak száma körülbelül ilyen 300 körül mozog, És ez nagy gond egyébként szerintem, mert ugye sem a kutatók, sem a vállalkozók nem gondolkodnak abban, hogy bizonyos újítást, vagy bizonyos új felfedezést érdemes leszabadalmaztatni, tehát a szabadalmat szerezni rá. Ráadásul ugye ma már egyszerűbb a dolog, mert ugye létezik egy egységes európai szabadalom, ami azt jelenti, hogyha be lehet nyújtani magyar nyelven, plusz a szabadalmi járáshoz szükséges három nyelvből az egyiken, tehát angolul, franciául vagy németül, és utána pedig, hogyha megvan a szabadalom, elfogadnák, akkor utána azt még le kell folytani még két nyelvet, de egész Európára érvényes, ami nyilvánvalóan nem kerül annyi pénzbe, mint korábban került.
Hát meg az innovációt is segít, most már az AI könnyen lefordítja.
Az éjjel könnyen lefordítja, hogy a szabadalom azért nem egy olyan egyszerű szöveg, azért hozzátenném, mert ugye van a szabadalom, az, amit úgy gondolnak, hogy újdonság, vagy új eljárás, csak utána egy teljesen hosszú jogi szöveg, amelyik közli az, hogy hol az érvényessége, és így tovább. De nyilvánvalóan nálunk hiányzik ez a fajta gondolkodás, hogy ha valamit kifejlesztünk, akkor ennek vajon mi a piaci értéke, nyilvánvalóan szabadalmaztatni, akkor már valami védettséget lehet hozzá szerezni, és hiányoznak, ahogy említettem, a technológia transfer intézmények. Van erre próbálkozás egyébként, és világszerte rendkívül sok modell létezik ilyen szinten. Én most jöttem vissza diákjaimmal egy tanulmányútról, amiben Helsinki, Tallinn, Riga és Vilnius, és ott több technológia transfer intézményt is megnéztünk, például Rigában a Sunrise Tech Parkot, és akkor, hogy ott hogy működik ennek a rendszere, ki milyen arányba részesedik. Tehát léteznek jó modellek Európában, léteznek jó modellek Amerikában, ahogy említettem, a Jisszumot léteznek Izraelben, Szingapurban is, tehát ezeket a modelleket át lehet venni, nyilvánvalóan a hazai viszonyokhoz hozzá kell igazítani, de valóban az kellene egyetemeinken, hogy legyenek olyan technológia transfer intézmények, ez nem igényel sok mindent, ez 3-4-5 embert, szakembert, aki részben ért a szabadalmakhoz, részben ért az iparhoz, részben ért a kutatáshoz, és akkor összekötni azt a két különböző embertípust, az egyik a kutató, csinálja azt, amihez ért, a vállalkozó csinálja azt, amihez ért, és akkor valaki összekötik a kettőt.
Nem lehet, hogy egy kicsit az a gond, hogy a magyar kormányok hát az innovációt abban élték ki, hogy elég gyakran módosították a magyar kutatás, oktatás, innováció intézményrendszerét, tehát hogyha most elkezdeném felsorolni, akkor elég sok percig lehetne beszélni, hogy milyen kezdeményezések voltak, az innovációs járulék átalakítása, mire lehet használni, akkor a startupok beleszeretett, a kormány kiszeretett belőlük, akkor jött az, hogy az állam önállóan fektet be a magántőkével, uniós alapokkal, és tulajdonképpen mintha ezek, akkor a kutatóhálózatnak a folyamatos átalakítása, a felsőoktatási intézményrendszer átalakítása. És hát, hogyha itt végig gondolunk az említett példákban, és hogyha ilyen, amilyen jobb példákat ismerek a világban, akár mondjuk Izrael, de akár tényleg a Baltikumban, kicsi, nem túl gazdag országokban ezek jól működnek, egy biztos, hogy ezek nem nagyon változnak. Tehát ezeket kialakítják, és kis lépésekben finomítják, de nem az van, hogy egy-két évente szembe vennek az előző ötletekkel.
Így van, tehát a stabilitás az rendkívül fontos, tehát egy kiszámítható környezet legyen a vállalkozó számára, hogyha valami újat próbál ki, akkor azzal a piacon is lehet. Csak egy fél szóval visszatérve a balti tanulmányútra és a startupokra, Észtországban is, Litvániában is, hogy akkor, amikor startupokról beszélünk, teljesen nyilvánosságra van hozva, milyen startup, mennyi foglalkoztatottal, és nagyon ott van, hogy mennyi adót fizeted be. És itt benne vannak azért nagy startupok is, tehát olyanok is, amelyek most már unikornisok, tehát 1 milliárdnál többet érnek, és hát 4 éves bontásban lehet követni egyébként, tehát mindenki szabadon követheti, hogy a és startupok azok mennyi foglalkoztatottat növeltek akár 4 évente, és mennyi adót fizettek be. Tehát nálunk azt hiszem, hogy van egy fajta félreértés abban, hogy úgyis elmegy majd külföldre. Tehát a startup elindul itt, nagyon jó, de amikor növekedik, akkor már külföldre megy, és akkor Londonba, nem tudom, Bostonba, San Franciscóba, és így tovább. Ami részben igaz is. Nyilvánvalóan, hogy a startup azért születik, az egy eleve globális cég. Tehát a startup nem akarja, nem tudom, a fővárosi piacon, vagy nem tudom, Magyarországon, vagy magyar nagyvárosokban az ötletét megvalósítani, hanem az első pillanat, amikor megszületik, ő globálisan gondolkodik. Nyilvánvalóan a globális piac az pedig mondjuk Londonból könnyebben elérhető, mint Magyarországról. Az igazi kérdés nem az, hogy, és ugye amikor sokat változott például mondjuk a startupok megítélése rendszere, és ebben benne volt az is, hogy hát úgy is elköltöznek, és akkor most minek egyáltalán foglalkozni velük. Nyilvánvaló úgy is elköltöznek. A kérdés az, hogy milyen kapcsolatot tartanak majd fenn a Magyarországon. Nagyon sok olyan cég van, amelyik egyébként éppen a piac nagysága miatt, a magyar piac akkora, amekkora, még az európai piac is akkora, amekkora, a globális piac miatt Magyarországon kívülre helyezték akár a székhelyüket is, ugyanakkor kutatófejlesztő részlegük itt van, Magyarországon is folytatnak kapcsolatot. Igazából az a kérdés, hogy hogyan marad meg ez az oda-vissza kapcsolat, és ugyanez van egyébként a más országoknál is. Az Európai Unió erre kitalált egy nagyon kellemes fogalmat, hogy az unicorn is az a startup, amelynek a piaci értékelése már $1 milliárd fölötti. A világon van 2800 unicorni startup, tehát az, hogy egy startup az elindulástól unicornissá válik, annak a matematikai esélye az 0,00006, ami nagyon minimális, de van. Hát is. Ugyan, most ebből a 2800-ból összesen 350 körülbelül, ami európai, és az Európai Unió azt a fogalmat találta ki, hogy jó, de ezek elköltöznek, ezért hát legyen olyan unikornis, ami unikornis, de európai DNS-sel. Ez jelentheti a DNS-t azt is, hogy itt született, aki alapította, de már régóta itt van. Lehet olyan is, hogy Amerikában tanult egyetemen is ott hozta létre, és van benne nyilvánvalóan olyan is, amelyik itt jött létre, itt erősödött meg Európában, jutott ki a világpiacra, nem tudom, eljutott egészen Silicon Valley-ig, és akkor onnantól kezdve most azért azt mondhatjuk, hogy az európai DNS, ami nem probléma, csak az a kérdés, hogy ez a DNS működik-e visszafele, tehát hogy milyen kapcsolatot tart fenn. Ugyancsak visszatér, mert frissen jöttünk vissza a Baltikumból. Azért nagyon sok olyan cég van, amelyik eljut a világpiacra, de azért Észtországban több mint 1000 dolgoznak annak a cégnek, tehát akkor szerintem ez egy jó üzlet. Csak azért mondom, visszatérve az alapgondolatra, hogy változik a megítélése. Néha ez is benne van a megítélésben, hogy hát nőnek, itt elindulnak, jut rá esetleg valamilyen támogatás, és akkor utána úgy is elmennek. A nagy kérdés az, hogy hogyan kapcsolódnak az egészbe, és hát ugye matematikailag viszonylag szintén egyszerű, minél többen vannak, annál nagyobb az esélye, hogy abból majd kiúró nagy siker is lesz.
Unicorn is azért Magyarországon nem igazán van, az aktuális listákon éppen nincsen. Ugye ezt, hogyha felvásárolják, akkor kikerülhet ebből, míg Közép-Európa minden más országában, jóval kisebb lakosságokban is, ugye több is. Tehát ez azért szerintem elgondolkodtató, hogy valamit nem biztos, hogy jól csináltunk.
Hát az, hogy nincs unicorn is Magyarországon, szerintem nagy gond. Többféle ok miatt. Tudom, hogy direkt célzottan erre lőni az nem a legjobb, de hát hogyha azt nézzük, hogy Észtországban 1.300.000 laknak, és 9 unicorn is van, Magyarországon 10 millióan laknak, és az unicornisok száma 0, akkor szerintem itt elég sok minden teendő van. És igazából azért, mert egy-egy kiugró óriási nagy siker, az minta, az húz. Az ész csoda az azzal kezdődött, hogy létezett a Skype. Na most a Skype az azon kívül, hogy egy finn meg egy dán alapította, de a első három programozója az észt egyetemista volt. Ezek az észt egyetemisták pedig, amikor a Skype befutott, később eladták a Microsoftnak, és így tovább. Na most ezt a bevételt ők nem arra fordították, hogy akkor most innentől kezdve arany élet van, hanem ezt a bevételt arra fordították, hogy új cégeket hoztak létre, vagy kockázati tőkésként befektettek. És adtak egy nagyon erős jelzést az észt fiatal generációnak, hogy ez lehet. Tehát ez egy lehetséges karrier. Ugye nevezhetjük ezt Skype hatásnak is, hogy van egy kirobbanó óriási siker, ami végigmegy az egész rendszeren, végigmegy tudástranszferbe, végigmegy tőketranszferbe, végigmegy szerepben is, hogy lehet ilyet vállalni, és a következmény az lesz 10 év után, ami ugye nem véletlenül hívják, mondjuk ezeket az országot összefoglalóan, idézőjelbe persze, az Európai Unión belüli szilíciumvölgynek, ami nyilván egy kicsit túlzás, de ezért mondom, hogy ha van egy kirobbanó nagy siker, annak van egy ilyen jelzése, hogy ez lehet egy pálya. Ugye Magyarországon az van, hogy jelen pillanatban van néhány olyan vállalat, vagy startup, ami talán majd idővel azzá lehet, de azért ez hosszú út. Ugye alapítástól a unicorn is igaz, egy 8 év, amíg valóban azzá válható. De mindenképpen szükséges lenne, és jó lenne, ha lenne, mert akkor ennek a gondolkodás, karrierút lehetőség, ösztöndés és így tovább szerepe is nagy lenne. Nem beszélve arról, hogyha ha olyanok válnak azzá, akkor az ugye visszaforgatva a tudás, tőke és így tovább az hatna az egészre. Ugye ha már azt nézzük, ugye, amit említettem, hogy a európai DNS-sel rendelkező unikornisok egyetlen egy van a LogMeIn, de hát az innentől nézve olyan 20 éves történet.
Igen, mondjuk Magyarországon, mint a fordítottja lenne, mondjuk például akik Jeremy pénzt kapták befektetőként, azok inkább kivették a startup világból és a kockázati tőkéből a pénzt, mint hogy betették volna. Egyrészt óriási bukta volt, ugye látványosan olyan milliárdosok kaptak állami és uniós forrásokat, akik nem értettek ehhez, és rosszul kezelték a forrásokat, vagy család ügyletek merültek föl. De ennél is talán érdekesebb az, hogy beszélünk a startupokra, ami minden országban elég kicsi része a gazdaságnak, de egy nagyon fontos része. De mi van a magyar KKV-szektorra? Ugye Magyarországon nem nagyon vannak nagyvállalatok, gyakorlatilag a MOL, OTP és a Richter, akik igazi nagyvállalatok. A Richter ugye a gyógyszerkutatásban erős, MOL, OTP-nél nem igazán látjuk az innovációs jelenlétet, mondjuk az főleg a méretükhöz képest, még mondjuk a más országok nagyvállalatai sokkal erősebben vannak jelen, támogatják az innovációt, az oktatást, a kutatást, ezek a cégek azért nem túl aktívak ebben. És akkor még ott vannak a magyar KKV-k, ugye, akik itt a multik és a néhány nagyvállalat közébe kerülnek, és mintha ezeknél lenne egy olyan motiváció hiány, hiszen megnézzünk egy cseh és egy szlovák vállalatokat, ezek a kicsi cégek itt elindulnak a régióba, és tényleg nem óriási befektetéssel, saját erőből el tudnak indulni, akár online kereskedelme, ez nem kell nagy tőke, nagyon különböző területeken, és mintha a magyar cégeknek ez a 90-es években tapasztalt motivációja, amikor elindultak a régióba, ez mintha alább hagyott volna. Ez csak egy ilyen rossz érzet, vagy hogy ez a számokból is látható, mit lehet erről tudni?
A Jeremyre visszatérve, ugye maga a program úgy működött egyébként, az Európai Unió Jeremy programot mondjuk majdnem egy az egybe másolja le az izraeli Ozma programról, és ugye a klasszikus könyvben, ugye a Startup Nation-ben ott le is van írva, hogy valahogy így kezdődik a mondat, hogy Elvis előtt nem volt rock'n'roll, Jozma előtt nem volt izraeli startup csoda. Ami egy logikus megoldás, tehát valamennyi, egy esetben uniós pénz, és még fele arányba matchingelve a kockát, tehát a magántőkebefektetés, hoznak létre kockázati tőke alapot. Ugye ez a Jeremy, gyakorlatilag így jön létre, és ez uniós programként jön Magyarországra is. Az igazi probléma az gyakorlatilag inkább menedzsment kérdés, tehát amikor ezek létrejönnek, akkor ugye valahogy úgy kellett volna működni, mint a húsvér kockázati tőke befektetőben. Most helyette gyakorlatilag nagyon sok esetben olyan menedzsmentet választottak, vagy jött, akik korábban a bankban dolgoztak. Mondván, aki bankban dolgozik, azért a pénzhez. De az egy teljesen más dolog, hogy a bankba elvesztem a pénzt, akkor az egy furcsa dolog. De egy kockázati tőkésnél ez benne van az üzletben. Elvesztem a pénz X részét, aztán az a kettő, amelyik nagyon jó, az meg többszörösen visszaadó. Ugye más kockázat vállaló magatartás. Én szerintem ott ment egy picit félre a Jeremy történet, de hát ez már, hogy hogyan működtetjük a menedzsmentet. Ugye a K plusz F befektetéseknél nyilvánvalóan Magyarországon annyi, amennyi, tehát ez gyakorlatilag most a GDP arányosan volt már 1,6%, most valahol 1,4% között fölött van, Az Európai Uniós átlag az 2,3 körül van, Amerikában 3, Izraelben 5, Szingapúrban szintén 4, jó néhány. És hát nem véletlen mindaz az innovációs kitörés, amivel ezek az országok rendelkeznek. Furcsa módon egyébként Észtországban vagy Litvániában ez nálunk egy picit alacsonyabb. Az a kérdés, hogy hogy használják fel, és milyen ágazatokban tudják ezt jól felhasználni. Én elemzés közben láttam egy elég furcsa számot, ugye az Európai Unió Közös Kutatási Központján, igen, dolgoztam ott 2 évig, ott a 2500 legnagyobb K+F befektetőt vizsgáljuk, elemeztük, és így tovább. És hát ebben egyetlen egy magyar cég van, a Richter. Ugye itt a minimum bekerülni az 30 millió eurónyi K+F befektetés. És a Richter úgy stabilan bent van ebbe a történetben, 100 millió körüli befektetéssel, de azért megdöbbenve láttam, hogy a Delivery Hero, ami gyakorlatilag egy pizza futásszolgálatból nő ki azzá egyébként, hogy a nálunk lévő egyébként futásszolgálatoknak is a tulajdonosa, az körülbelül 400 milliót költ évente K+F-re. Na most ennek jelentős része nyilvánvalóan a fizetési rendszer, a rendelési rendszer és itt a mögötte lévő informatika. De azért mégiscsak jelzi, hogy mennyi a különbség ebben. És a KKV-knál, hát én úgy gondolom, hogy először is két dolog, ugye használjuk a kis- és középvállalkozás kifejezést, amire ugyanazt a kategóriarendszert használjuk, ami uniós, tehát hogy mennyi a foglalkoztatottnak száma, és így tovább, ugye 250 alatt, ami a magyar KKV az nem egyenlő a német KKV-ból. Méretben ugyanakkora, csak a német bajor a KKV, az 200 foglalkoztatottal a világpiacon tud valami, akár olyan réspiacon, amit egyébként senki más ott abban a leges legjobb. Tehát nagyon erősen exportra is termelnek. Én úgy gondolom, hogy a magyar KKV-knál nyilvánvalóan van egy olyan rész, amely képes lenne erre, hogy ez pontosan mekkora ez a létszám, hogy ez 100, tehát hány száz, mert ez szerintem nem több egy ezernél, de egy olyan csapat, amely képes lenne egyébként, hogy mondjam, a hazai piacon jóval túllépni, és a globális piacon is megélni. Ha a globális piacon kell megélni, akkor pedig innovatívnak kell lenni, vagyis innovatív terméket kell létrehozni. Megint visszatértünk oda, hogy az innovációval. És ugye ezek akkor képesek gyorsan is növekedni. Igazából ez hiányzik. Tehát a KKV-k egy része, az nyilvánvalóan az megelégszik a helyi piaccal. Ugye Ács Zoltánnak a klasszikus, igaz, hogy ő is mástól vette a részben, de klasszikus felsorolás a vállalkozásoknál, vannak az egerek, nem tudom, csúnya kifejezés, de azok, akik azt mondják, hogy ezen a kis piacon én ott vagyok, és én ezen akarok lenni. Vannak az elefántok, ugye a nagy behemót vállalatok, hát ők sem nagyon innoválnak egy idő után, mert akkor az adminisztrációjuk meg a tehetetlenség nyomaték, hogy nem tudják. És akkor vannak a gazellák, azok a kis- és középvállalkozások, amely képesek gyorsan növekedni. Ezeknek a száma is viszonylag alacsony, tehát mondjuk az amerikai számokat nézve, ott se több azért 1%-nál, 1-3% között mozgó. Nyilvánvalóan itt, amikor KKV politikáról beszélünk, akkor érdemes meggondolni azt, hogy hova érdemes, és azt is persze, hogy hogyan, picit rásegíteni az államnak.
Ez az állam szerepe nagyon érdekes, mert mindig vannak ilyen ötletek, hogy akkor most megint felmerült a KKV-k támogatása, de ezek ilyen, tényleg ilyen ötletszerűen jönnek, és akkor elindítunk egy programot, várunk 2-3 évet, mit az Isten 2-3 év alatt olyan nagy csodát nem lehet elérni. És benne mindig felmerül, hogy azért ha megnézzük azokat az országokat, ahol ez jobban működik, de tényleg nem gazdag nyugat-európai országokat, hát most meg gazdagabb, de még kégis csak közép-európai országok, hogy Csehország vagy Lengyelország, ők ugye az uniós forrásaik nagy részét a kutatóhálózatba és az egyetemekre fordították. Hát a magyar szinthez képest ugye sokszoros a fizetések vannak, tehát a magyar kutatók keresnek messze a legkevesebbet egész Közép-Európában. Az egyetemi szférában ugye most az alapítványi rendszerben történt valamiféle bérkorrekció, de ezért még mindig messze van ez a bér a versenyszférában elérhető bérektől, és az egyetemek is inkább az oktatásra koncentrálnak, és nem olyan keresik ugye ezt az együttműködést, hogy hogyan lehet mondjuk egy helyi, mondjuk egy vidéki egyetem, hogyan tud segíteni egy helyi vállalatnak a műszaki problémák, gazdasági problémáinak a megoldásában, és nem is biztos, hogy feltétlenül megvan a tudás ezeknek az egyetemeknek. Tehát ez egy nagyon sokrétű történet, de valahogy nem lehetne az a jó irány, hogyha az állam nem akar nagyon okos lenni, mert hát egyelőre nem tudott az lenni, hanem megpróbálja azt, hogy mint minden más ország a világon, aki gyorsan tudott fejlődni, hogy az oktatásba és a kutatásba egyszerűen növeli a béreket, és több szabadságot ad az ott dolgozóknak.
Ja, azt, hogy mondjuk az állam növeli valahol a béreket, ez egy kicsit bonyolult kérdés, hogy az állam tud-e egyáltalán, és kell-e így növelni a béreket. De ha már Lengyelország szóba került, akkor azért hadd mondjam, hogy én Lengyelországban többször jártam is, pont az ilyen kérdésekről kollégákat hallgatva, azért ott is elmondják azt, hogy a lengyel tudósok nagyon jók, csak nem akarnak vállalkozni. Tehát ott is azért megvan ez az alapkérdés, amiről beszéltünk, hogy a transfer. Nyilvánvalóan itt az államnak a szerepét azt tisztázni kellene, és egyfajta konszenzus kellene. Az állam nem tudja átvenni a piaci szereplőknek a szerepét, nem is kell, nem is ez a dolga. Az államnak kiszámítható szabályzást, erről már szó volt, ugye, az célszerű olyan rendszereket működtetni, amelyik, hogy mondjam, jutalmazza azokat, a piac jutalmazza azokat, akik innovációt végeznek, és ez így működik, és nem szorítja ki egyébként a piaci szereplőket, mert helyenként erre is van példa. Nyilvánvalóan a versenynek az erősítése az, ami miért fejleszt ki egy vállalat valami újat? Hogy az innovációban van egy nagyon furcsa dolog, ami elég nehéz követni. Ugye a verseny nélkül nincs innováció, nyilvánvalóan a verseny szólít arra, hogy valami újat hozzak, mivel a másik nem rendelkezik. Ugye? És ha valami újat kitalálok, és azt meg tudom valósítani, akár egy új piacot hozok vele létre, én azon a piacon monopolhelyzetem van. Tehát a verseny nélkül nincs innováció, viszont innováció a társadalmilag legjobb módja annak, hogy elkerüljük a versenyt. És a monopólium már nincsen jobb, hát én vagyok ott a király egy darabig, amíg nem jön egy újabb vállalat, egy újabb ötlettel, és nem szólít ki onnan a piacról, vagy majd valami történik. Hát nyilvánvalóan ezt tudni kell kezelni, hogy ez milyen rendszerbe jön. De én azt hiszem, hogy az államnak valóban, amiről szó volt itt, oktatás és így tovább, ugye a keretfeltételek biztosítása, ami nagyon fontos, kiszámítható, stabil szabályzás, verseny, ugye klasszikusan a Philip Agion mondja, hogy Stanford nélkül nincsen szilíciumvölgy, tehát nyilvánvalóan jó egyetem nélkül nincs ilyen, és megint csak visszatérek az elmúlt napok élményeire, ugye, mint Finnországban, mint pedig Észtországban is, azért ott a első szádban lévő egyetemek is ott vannak a háttérben. Tehát nyilvánvalóan az egyetemi tudás, oktatás is szükséges mindenhez. Ugyanakkor azt látni kell, hogy nagyon sok esetben az innováció nem rocket science, tehát nem mindig a valami óriási nagy felfedezés, a meglévő dolgok okos kombinációja, ami szükséges hozzá. És mondom, az állam nem biztos, hogy az a legjobb, ha az állam direkt módon beavatkozik az innovációba. Sőt, sokkal jobb, hogyha a keretfeltételeket biztosítja.
Ja, hát Finnország, Észtország és Lengyelország is ugye arról híresek, hogy a PISA felméréseken nagyon jól teljesítenek, és a közoktatásra a GDP arányosan sokkal többet töltenek, mint mi, tehát nálunk az egyik legalacsonyabb ugye Európában. Azért ez mennyire van kapcsolatban egyrészt az közoktatás finanszírozása, másrészt pedig a minősége. Tehát tényleg az a kritikus típusú gondolkodás, az önállóság bevezetése, tehát hogy mondjuk egy finn iskolában mondjuk nem elő van írva, hogy heti 5 sportóra van, hanem rábízzák a gyerekre, hogy el tudja dönteni, hogy mire szeretne járni, szabadságot kapnak, ki tudják választani, mivel tudjanak foglalkozni, és projektalapú oktatás van, ami teljesen ellentéte a magyar oktatási rendszernek, tehát hogy itt ha megnézzük mondjuk Szingapúrban, ugye, hogyha a diplomázás nem arról szól, hogy kell írni valamit, amit jó eséllyel nem sokan olvasnak el az életben, hanem projekteken dolgoznak különböző területről együtt, mérnökök, közgazdászok, jogászok, és ez már egy olyan élményt és tapasztalatot ad, ami tényleg a való életben is jobban hasznosítható, és ezek tényleg nem pénzbe kerülő dolgok, de hogy mintha azt látnánk, legalábbis én így érzékelem, hogy mintha Magyarországon ezekről a soft dolgokról, hogy hogyan lehetne tulajdonképpen pénz nélkül sokkal jobbá tenni az oktatási rendszerünket, ezekre nagyon kevés szempont jön, vagy akár az informatikai oktatásnak az elmaradottsága nálunk.
És szerintem nem csak az van, hogy projekttel kell, valamilyen projektbe kell beágyazni a szakdolgozatot, majdnem az van, hogy egy startupot hozzon létre a szakdolgozattal, és a projektből nagyon sokan egy startuppal jönnek ki. És utána, hogy ő most vállalkozó lesz, vagy nem tudom, később elmegy egy nagy céghez dolgozni, az már egy másik történet. Ugye a PISA felméréseknél, ugye a magyarok országi számokat nézve, az utóbbi időben, én azt különösen sajnálom, hogy a matematikai oktatásnál is a számaink alacsonyabbak. Nyilvánvalóan a élmezőnyben mindig a finnek vannak, a dánok, a svédek, a baltiak, Szingapúr és Korea és Japán. És akkor utána jönnek az európaiak különböző arányszámokba. A magyaroknál, hogy a PISA számok mögé nézünk pontosan részleteibe, akkor azt látjuk, hogy igazából a iskolák közötti szóródás, ami aztán átlagba hozza azt. Tehát magyarul, hogyha a kevésbé jó iskolák, most elég furcsán fogalmaztam, de azok, amelyek, ahol a diákok alacsony pontszámot érnek el, azok picit jobbak lennének, akkor a magyar PISA számok egész jók lennének. Tehát van egyfajta szórás, hogy van néhány iskola, mert ugye mintából veszik, azokban nagyon-nagyon jó eredmények vannak, és akkor van néhány, amelyik lehúzza az átlagot, és akkor az átlag annyi, amennyi, de hát az átlag nyilvánvalóan az kerül be a pontszáma. De az alapfelvetéssel az a többé-kevésbé egyetértünk, hogy nem minden a pénz kérdése. Nyilvánvalóan jobb lenne, ha több forrás jutna az oktatásra. Kérdése az is, hogy hogyan és mit oktatunk. Ahogy tanítunk. Aminek nem egy olyan egyszerű, hogy megváltozzon, hogy ahogy tanítunk. Ugye hozzászoktunk nagyon sok minden tanítási, tanulási módszerre. Én 20-valahány éve tanítok, tehát én átéltem a digitális változást. Ugye 25 évvel ezelőtt viszonylag nagyon egyszerű volt. Az ember bement a terembe, mondta, hogy én tudok valamit, ők nem tudják, tanuljátok meg. És akkor elmondta. Aztán később ugye jött az internet, akkor ugye változott a dolog, hogyha én azt mondom, hogy 25, abban a pillanatban meg tudták nézni, nem tanár úr, az 22-24, ugye, tehát az az autoritás, amikor korábban volt, hogy én mondjuk, hogy tudom, ti meg nem tudjátok, ez megváltozott, mert mondjuk ezen az alapszinten, hát ugye akkor a tanárnak alkalmazkodni kellett ahhoz, hogy nem csak arról szól a világ, hogy most tényeket közöl minden, mert azok a tények ott vannak, hanem hogy ezek a tények milyen összefüggésben vannak egymással. Ugye, és az igazi tudás az nem az információ, hanem azt behelyezni egyfajta kontextusba. Most a kontextus megtanítása az már megint egy másfajta dolgot kíván. Ugye? Tehát a történelem órán az évszámoknak a súlykolása, mikor volt, hány órakor, délután, és itt ezeket meg lehet az interneten minden további nélkül. De hogy az hogyan áll be mondjuk egy ország fejlődésébe, és abba az hol helyezkedik el, ugye az a kontextus, amit a tanár tud megtanítani. És most tovább vagyunk még egy lépéssel, ugye most már ott tartunk, hogy a diákok sajnálatos módon az olvasást azt nem viszik túlzásba, tehát máshonnan jönnek apró információik, amiket szintén valamilyen úton-módon kontextusba kellene helyezni, és nyilvánvalóan ez másabb fajta oktatást, másképp tanítást kíván meg. Azért megint hadd térjek vissza egy fél percre, most ezúttal Helsinkibe, ahol ugye létezik olyan technológiai ágazat, és mind edtech, tehát a oktatási technológiák, és akkor ennek az egyik egész Európában szerintem legjobb intézménye XEDU, tehát mi voltunk ott, és találkoztunk az ottani szakértőkkel. Ők azért abból indulnak ki, hogy nagyon jó, hogyha digitális eszközök, digitális technológia van az oktatásban, de először nézzük meg pedagógiai kutatásokkal, hogy mi is kell, és ahhoz kell ez az eszköz, vagy sem. Tehát ők fordítva csinálják, tehát nem úgy, hogy ilyen-olyan technika, applikáció, stb. Elérhető, na akkor hadd legyen, és akkor majd utána 3 év múlva, vagy 5 év múlva csodálkozunk, hogy hát mégse az a hatása, és vagy nem, hanem először az, hogy oké, van ilyen technológia, de azért nézzük meg, hogy pedagógiailag ezt hogy használjuk, szükség van-e rá, mi is a pedagógiai kérdés, és hogyha az az eszköz nem biztos, hogy jó rá, akkor keresnek egy másikat. Ez is benne van egyébként a viszonylag magas PISA számokba. De kétségtelen, hogy Magyarországon a oktatás nagyon-nagyon sok problémájában az egyik probléma az, hogy most ezt nevezhetjük oktatás módszert annak, tehát hogy hogyan is tanítsunk jól, és itt azért nem egy könnyű a történet abban a tekintetben, hogy a mostani generációnak másabb a tanulással szembeni elvárása, mint ami nekünk volt. Mi még nagyon boldogok voltunk, hogy megjelent egy nagyon jó könyv, és akkor azt szépen végigolvastuk elejétől végig, és akkor megbeszéltük, megvitattuk minden. Most sokkal inkább a praktikusabb, élményszerűbb az, ami megragad bennük, de hát csak egy nagyon egyszerű, azért megpróbálok harcolni ezen a fronton is. Én bárhol viszem diákjaimat tanulmány útra, akkor mindig próbálok utána nézni legalább egy könyvnek, ami arról a témáról, országról szól, és ha szerencsénk van, akkor annak a szerzőjével is tudunk találkozni. Tehát csak most visszatérve megint, ugye Észtországban egy francia írónő írt egy könyvet az ész digitális államról, és sikerült vele találkoznunk. Ugye nyilvánvalóan egy esetben a könyv is kicsit másabb a diákoknak, mint az, hogy na megint feladtak egy könyvet, és olvassuk el.
Aki használta az ügyfélkaput, átérzi, hogy mennyivel más lehet ez az észt digitális állam. Igen, ez egy nagyon jó példa. Egyébként csak, hogy a ész példánál maradva, ugye, hogy mivel lehet segíteni a vállalatokat, tehát hogy így mindenki megpróbálhatja Magyarországon megtalálni, hogy hogyan kell egy egyéni vállalkozást vagy egy KFT-t bejegyezni, és milyen adóbevallásokat kell beadni, és hány órát kell beletenni. Természetesen mind digitálisan van, egy kicsit nehezebb belépni, és hogy miről szól ez Észtországban, és milyen szabályrendszer van. Tehát hogy ez egy elég komplex dolog, hogy hogyan lehet az innovációt segíteni. És a másik, ami még fölmerült csak így bennem, hogy a vállalatoknak, és nem csak startupoknak, ugye olyan fontos az, hogy amit technológiai megvalósítanak, szóval olyan tudják eladni. És mint a Magyarországon, ugye mivel egy-két nagy vállalatunk van, azon kívül multik, akik dolgoznak, ugye azok alapvetően egy ilyen háttérfolyamatot látnak el, és a head office az jellemzően külföldön van, ugye nem nagyon tudnak ebbe belelátni semmit, de hiányozna ez a marketing és reklámtudás, ami különösen fontos az online és a digitális gazdaságban, és hogy ezt nem tudom, hogy más, mint a más közép-európai országban mégis meg tudnák oldani, akik hasonló problémával küzdenek, bár nálunk a legnagyobb aránya a multiknek a gazdaságban, de hogy ezen hogy lehet segíteni, és hogy erre vannak-e jó megoldások?
Visszatérve az ész digitális államot, egyetlen egy kártya van. És egy kártya mindenre jó. Tehát lehet céget alapítani, ami 3 percig tart egyébként, banki átutalás, parkolójegyet foglalni, villamosjegyet, az egészségügyi, most voltam is, akkor fölmértek rá több ilyeneket, be lehet jelentkezni még esküvőre is, válás nem lehet. Tehát ez az egyetlen egy maradt, amit nem lehet digitálisan elintézni, valamilyen ok miatt, biztos megvan ennek a pontos oka, de válláson kívül az összes ügyintézést, a 99% az elintézhető egyetlen egy kártyával, és nyilvánvalóan, hogyha 3 perccel a digitálisan ez megoldható, egy cégalapítás, bejegyzés, adó, és így tovább, akkor ugye ennek megvan a maga hatása. Az más kérdés, hogy ők ezt már 10-es évek elején elindították, és fokozatosan jutottak el eddig, és az is más kérdés, hogy ott azért nagyon sokfajta egyéb háttér van, sajátságos történelem. Ugye amikor függetlenné válnak, akkor az államigazgatás nagy része, az még a Szovjetunióból ott maradt, akkor indul be az internet, és akkor az a döntés születik nagyon okosan, hogy akkor amit lehet, az digitalizáltan, és akkor nem kell az, és nincs is, kis országról beszélünk, tehát nincs is annyi tehát az, hogy mondjam, ezzel a munkaerőt lehet spórolni. Ami a marketinget illeti, megint visszatérünk a kezdetbe, ugye van a felfedező, aki tudós, és van az üzletember, aki megvalósítja kettő valamilyen összeköttetése. Ugye nálunk, én nagyon sokszor hallottam már a magyar startupokról vitatkozva, főleg külföldieket, akik mondják, hogy a magyar technológiához értő szakemberek nagyon jók, marketinghez nem. És nagyon sok esetben olyan külföldi befektetők, akik Magyarországon fektettek be startupba, fölnevelték, sikerre vitték, és így tovább. Valószínűleg van benne valami, hogy az a marketing tudás, ami a globális piacon kell, nem a hazain, tehát a hazai piacon megélni az egy dolog, tehát az, ami globális szinten kell és sikeres, az hiányzik még Magyarországon. És valószínűleg, hogy ebben azért sokat lehetne előre lépni. Hát ugye itt már elhangzott többször a példaképpen a cseh vagy a lengyel startupok vállalatok, tehát az, hogy például a futásszolgáltatókat leszámítva kettőt, ugye azok most mind lengyel és egyébként cseh tulajdonúak, dobozok, mert minden az egész rendszer. Az online kereskedelemnek is egy elég jelentős része, az ott növekvő, sikeres startupok terjeszkednek Magyarország felé. Na most ezek mögött, megint visszatérve az egészen, ezek mögött azért ne keressünk valami óriási nagy high technology-t, mert ezek viszonylag egyszerű technológiák, míg ha azt mondják, hogy mesterséges intelligenciát használnak, az is túlértékel. Tehát ezek mögött nincsen olyan nagy csúcs technológia, megfelelő marketing, piaci stratégia, ezek állnak mögötte, amik a magyar vállalkozásoknál sajnálatos módon még abban az értelemben hiányoznak, hogy nem globális léptékben gondolkodnak.
És felmerül bennem, hogy de lehet-e innováció nélkül élni? Ott van Írország, aki hát egy kicsit offshore központ a multiknak, és ebből annyi pénzük van, hogy nem tudnak most éppen vele mit csinálni, amikor tizenpár milliárd dollárt utal nekik vissza a Google.
Hát ugye a két oldalú a dolog. Ilyenkor ugye egyrészt Írország a nagyugrást azt megtette már 90-es években, ugye a kelt a tigris, ami egyébként pontosan ezekre az új technológiánkra épült, és pontosan arra, hogy mivel azonos időzónában van, mint az Egyesült Királyság, az Egyesült Királyság viszont drága, ebből következően Írországba menni, vagy Dublinba azért sokkal jobban kifizetődő. Itt van egy probléma, hogy nagyon jó, hogy ezek a K plusz F be is fektetnek egyébként, és beérkeznek az ilyen nagyvállalatok, amelyek azért előbb-utóbb versenytársaival válnak a helyi startupoknak. Ez Izraelben látszik a legjobban egyébként, ahol egyébként 40 unikorn is van, megint át lehet számítani, közel akkora lakosságú országra, mint Magyarország, ahol ugye egy óriási nagy startup láz volt. Ez a startup láz ugye előidézte azt is, hogy most már az összes nagy amerikai óriás technológiai óriás vállalatnak van ott kutatófejlesztő részlege, ami szintén nagyon jó, csak azok megfelelő és viszonylag magas fizetést kínálnak, ergo elszívják a tehetségeket a startupoktól. Tehát ők most ezzel szembesülnek, hogy ezt a problémát hogy oldják meg. Tehát mindenkinek megvan a maga problémája ebben a tekintetben. De az írek, ugye 90-es évvel sikeresen megugrották, hogy a klasszikus mondás szerint, hogy mi az ír csoda titka, az azt fogom mondani, hogy a jó szakpolitika, a jó időzítés és a jó szerencse. Tehát a jó szerencse is valószínűleg kellett hozzá. Maga az a földrajzi helyzet, amit említettem, maga az a dolog, hogy amikor beindul az informatikai boom, akkor sikerült ott ezeket a cégeket letelepíteni, persze mellé megépült minden, ami még kell, tehát a bankrészek. Azért ne feledjük, hogy az íregyetemek nem a legrosszabbak közé tartoznak, szintén ez is hozzátartozik. Egy nagyon-nagyon, abban az időszakban most egy picit magasabb, de Európában a legalacsonyabb társasági adó volt, 16%, ugye még alacsonyabb, mint ami most van nálunk. Tehát egy nagyon alacsony társasági adó, amivel magukhoz vonzották a befektetőket, akkor K plusz F-nél még külön volt ilyen-olyan leírható részlegek. Tehát ez egy okos policy-val volt, és ezt a belépés után is egyébként foggal körömmel ragaszkodtak az alacsony adóhoz, és ezt a harcot Brüsszellel meg is vívták, meg is nyerték, tehát náluk továbbra is alacsony adóban. De hogy innovatívek vagy sem, hát ugye klasszikus, amikor repülőtéren vagyunk, akkor elmünk a duty free shopba, és hát ha olcsóbb valami, hát ez egy írt alámány egyébként, mert akkor, amikor még a második világháború után a transatlanti gépek nem tudtak átjönni teljesen a kontinensre, akkor Írország nyugati részén Galwayba álltak meg, ahol az írek kitalálták, hogy ott lehet eladni az írviszkit, természetesen áfa nélkül, és így tovább, és ugye ez a modell az, ami később az európai reptereken vagy ilyen helyeken elterjedtek. Tehát azért innovatívak ők.
Hát mondjuk a légiközlekedés a leginnovatívabb, mert hiába a legszennyezőbb, a mai napig sem ennyi adót nem fizetnek, ugye áfa sincsen rá, tehát végül is ezt is el lehet tanulni, de hogy ami érdekes még itt Írországnál is az adókedvezmények, és ott látszik, hogy ugye nagyon sok multi van, Magyarországon ugye 9%-os a társasági adó, mondjuk az iparűzési adóval együtt azért ez már jóval magasabb szint, és nagyon sok a K plusz F kedvezmény, ugye nekem a kedvenc példám az Audi, aki gyakorlatilag, ami jött a Magyarországon van ilyen kerekítési hiba, összeget fizet maximum társasági adóként, ennek a fő oka, hogy K plusz F kedvezményt leírják, és ugye nem csak azt lehet elszámolni kutatásfejlesztésre, amit Magyarországon csinálnak, hanem itt az anyavállalat küld egy számlát, és akkor azzal leírják, és ugye, hogyha végig számoljuk ezeket, egyszer megtettük itt a G7-en, hogy a vállalati K plusz F-nek Magyarországon melyik cégektől lehet a legnagyobb cégeket, akkor azt látjuk, hogy ennek azért a túlnyomó része, ez az anyavállalattól ide küldött számla, és nem magyarországi kutatásfejlesztés, tehát itt adunk egy adókedvezményt, és utána örülünk, hogy nálunk milyen sokat költöttek.
Jó, és nyilvánvalóan ebben az esetben a K plusz befektetés a Németországban van elszámolva, vagyis odajut majd a százalékos arányba, és nem hozzánk. Szerintem az igazi kérdés nem igazán ez. Az igazi kérdés az, hogy ezekhez a nagyvállalatokhoz, kutatásfejlesztéssel is megerősítve, hogy tudnak hozzá kapcsolódni a hazai vállalkozások. És itt kis- és középvállalkozások igazából. Én találkoztam olyan orosházi vállalkozással, pici vállalkozással, ami olyan kis csavargyárt, hogy a szemüvegemen keresztül is alig láttam, és az Audi egyik beszállítója. Tehát tudunk azért ilyet. Nyilvánvalóan az lenne jó, hogyha minél több. Ugye ezek a itt lévő nagy autógyárak valóban végeznek kutatást, fejlesztést. Ezeknek egy része ott van elszámolva az anyaországban. A kérdés az, hogy lehet ezekhez hozzá kapcsolni kutatásfejlesztéssel a hazai vállalkozásokat. Sok esetben beszállítón keresztül, tehát a Boschhoz kapcsolódik egy magyar KKV, amelyik egyébként innovatív, és a Bosch szállít be. És az autóipar az ráadásul olyan, hogy ugye nagyon sok alkatrész kell hozzá, több ezer, ebből következően ugye a tovagyűrűző hatása az viszonylag nagy, tehát hogy pontosan lehetne ezt tenni, valószínűleg ott érdemes egyébként erre rásegíteni. De az elszámolásilag mindaz, amiről szó volt, tehát az autóiparban például, vagy a gyártóknál, ez valóban így igaz. Az a kérdés, hogy lehet hozzájuk kapcsolni innovatív kis- és középvállalkozásokat. Ugye a hosszú idő az, amíg elindul. Tehát az Audit nézve, ugye a 90-es évek legelején van, én találkoztam valamikor a 90-es évek végén az Audi akkori vezetőjével, és azt mondta, hogy akkor, amikor szerszámgép gyártást is sikerült, vagy szerszámgép gyártó részleget is sikerült az Audihoz letelepíteni, na onnantól gondolta az, hogy itt most minden beindul. Ugye nagyon furcsán hangzik, mert hogy egy autógyárba jönnek az alkatrészek, azok mind jönnek sínen, győrbe, összeszerelik, kész, és akkor kimegy az Audi TT. De akkor, amikor már szerszámot kell gyártani hozzá, mondta, akkor ez a lépés az, hogy most már akkor a hazai, magyarországi K plusz hozzáadott érték is nő. És akkor úgy jutunk el, ugye 90-es évek végéről beszélünk, hogy 2020-nál már ugye van Audi tanszék, motorgyártás, ott már a magyar kutatók részt vesznek, tehát ez egy 20 év, amíg ide jön az Audi összeszerelni az autókat, eljutunk a szerszámgépgyártásig, aminek nagyon furcsa, hogy hát úristen, szerszámgépgyártás, és eljutunk utána 20 év múlva addig, hogy most már azért az Audi kutatásfejlesztési együttműködése ott Győrbe, az ottani beszállítókkal, az ottani Széchenyi Egyetemmel, az ott már azért van hazai hozzáadott érték, kutatásfejlesztésben egyre nagyobb. És ugye például a duális képzésben. Ugye valahol igazán jól működik a duális képzés, tehát az, hogy a diákok járnak egyetemre, majd aztán délután, vagy nem tudom, hetenként megosztva benne a gyárba, ott tudják, tapasztalják, és ez oda-vissza hat az oktatásra és a gyári, amit ott tanulnak, az most már évek óta nagy sikerre ott működik. És valószínűleg ez létrejön majd már Kecskeméten is így van, majd a BMW is megcsinálja, meg a Bosnak is van ilyen üzeme, ahol duális képzés zajlik. A probléma igazából az, hogy a magyar vállalatok nem csinálják a duális képzést, a német vállalatok nagyon jól csinálják, ezt hozták ezt a mintát magukkal, ahol ez szerencsésen összeáll, mint Győr. Hát, ha valaki emlékszik, milyen volt Győr 30 évvel, és milyen most, akkor azért látja ennek a hatását.
Itt fölmerül, hogy hát azért az európai autóipar viszont sajnos nincsen túl jó állapotban, és a jövőre nézve nem biztos, hogy ez lesz, mert nagyon jó dolog, hogy azért itt kialakult valamiféle innováció. És ugye most elindultunk, a kínai befektetések nagyon jelentősek Magyarországon. Kína esetében viszont nem igazán látni semmelyik országban, hogy a tudást szeretnék megosztani, hiszen alapvetően ugye inkább arról van szó, hogy a saját kapacitásaiknak keresnek új piacokat, hiszen többletkapacitásokkal rendelkeznek, szellemi képességekkel rendelkeznek. Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy ez mit fog jelenteni a magyar gazdaságnak, és itt is lehet egy olyan elszívó hatás, hogy akár az innovációra nyitottabb cégektől vonhatnak el munkaerőt, akár még ugye mérnöki tudást is.
Ugye az autóiparban, amit az első kérdésre visszatérve, ott az alapvető probléma, hogy senki nem látja, hogy merre van előre. Ugye az autóipar kapott egy óriási kihívást az önvezető autóval, ugye ez is az innovációhoz tartozik, hogy az új sohasem a régiből jön létre. Tehát az új technológiát, az új megoldást, az nem a régiek. Tehát az, hogy önvezető lehet egy autó, az nem a BMW vagy a Toyota találta ki, hanem a Google.
Hát nem a Nokia hozta el az okostelefont, igen.
Így van, azt meg egy számítógépgyártó. És ugye az Apple-t azt, amikor ugye van egy fél év bejelentik, és fél év mire kijön az első iPhone, az kapott mindent, hogy most hogy akar bemenni egy számítógépgyártó egy olyan piachoz, ahol egyébként ott van a Motorola, és ott van még a Nokia, semmi esélye nincs neki azon a piacon. Ehhez képest mindenestől átfordította a világot, és ami nagyon fontos, létre, és ez az innováció lényege, létre az olyan piacot, ami korábban nem is létezett. Tehát ez a csodája neki. Na most autóiparban pontosan ez van, hogy jött egy kihívás való digitális oldalról, fogalmuk sincs minden, és akkor most mindenki néz előre, hogy merre van. Mi lesz az irány? Ez most hibrid lesz, elektromos lesz, mindig felvetődik, hogy vízzel hajtott is lesz, vagy valami, ugye ezek mindig jönnek, technológiai nagyon sok minden lehet, vagy például önvezető lesz, és akkor mi lesz az egész történet. Na most ugye innentől kezdve az autóipar megfelelően el van bizonytalan, de csak azért hozzátenném, hogyha önvezető lenne az autó, ugye annak akkora információs igénye van, és ez gigabájban mindenben mérhető, hogy akkor nem tudom, a világ energia felhasználásának nagy része arra az 1 millió autóra menne el, amelyik egyébként akkor úgy tudna menni. Nyilvánvalóan a technológia megoldja ennek a megoldását. Tehát itt van egy óriási bizonytalanság, és ez látszik az európai autóiparon is, amelyik lemaradt egy körre. Ugye lemaradt arról, ami digitális oldalra jön be. Tehát ezelőtt ugye 10 évvel olyan, hogy mikroprocesszor nem volt az autónkban, most meg van rengeteg. És ugye azokat meg kihozza hozzáadott értékből hasonló, nyilvánvalóan az autógyártók nem szeretnének ilyen bádokkaszni gyártani, és akkor minden más meg amerikai jön hozzá. Én mindig azt mondom, hogy az a legjobb az országnak, hogyha Magyarországon minél több oldalról fektetnek be, és azokat versenyeznek egymással. Én nekem, mint fogyasztónak, egyébként ugyanez vonatkozik az áruházláncokra is, én nekem, mint fogyasztónak az a legjobb, hogy jöjjenek ide, versenyezzenek értem. Nem? Ugyanez. Tehát az, hogy most, nem tudom, a magyar FDI-nak közel egy harmada az német, az angol, vagy az amerikai az ilyen 20% körülbelül, és akkor most jön a kínai, harcoljanak egymással, itt vagyok, fogyasztó, és így tovább. Ugyanaz vonatkozik a általuk gyártott autókra is. Amit tudni kell talán, hogy amivel kínaiak nagyon jók, és akkor ez ugye pont a kérdésre vonatkozik, nem mindig a új technológiák kifejlesztésébe, hanem azoknak az alkalmazásába. Ez két különböző dolog. Tehát ugye a mesterséges intelligenciában kínaiak ugyan próbálkoznak, meg hasonló, De a mesterséges intelligenciában mindaz, amiről most beszélünk, azt Torontóba találták ki ezelőtt 10 éve. Tehát a mesterséges intelligencia csúcs tudósai, azok Kanadában vannak és Amerikában. És szerintem ott is lesznek még egy darabig. Európában nem sok van, de nyilvánvaló itt is van néhány. Tehát a igazi nagy kutatás, áttörés, technológiai fejlesztésben, amiben ők nagyon jók, az ezeknek a hozzáigazítása a helyi piacokhoz. Ugye az amerikai modell az az, hogy ott vagyok szilíciumban, vagy kitalálok valamit, és akkor azt az egész világnak az kell. Tehát kitalálom a Facebookot, akkor az legyen mindenhol az. Ugye a kínaiak meg azt mondták, hogy hát a kínai fogyasztó kicsit másabb, most ebben van koppintás is nyilvánvaló. De ezt akkor tudják eladni ezt a modellt Afrikában, mert ott is egy picit másképp. Tehát ők, hogy mondjam, hajlandók arra, hogy egy picit változtassanak az alapmodellen, hogyha ott a fogyasztó mást igényel. Tehát ők az alkalmazásba nagyon jók. Tehát ilyen értelemben én attól nem félek, hogy az, nem tudom én, a kutatás fejlesztésre, vagy a kutatók elvonására hogyan hat. És az is egy kérdés, hogy akkor így hogyan versenyképes majd. Nyilvánvalóan ez függ attól, hogy milyen technológiáról beszélünk. Ugye a mesterséges intelligenciánál szerintem ma a legnagyobb kérdés az, hogy hol vagyunk, amit mindenben ez a legnagyobb kérdés persze. Ott tartunk-e, hogy hamarosan jön valami óriási nagy áttörés, vagy ott tartunk, hogy amit ezelőtt 10 évvel mélytanulás, gépi tanulással kifejlesztettek, azt most megpróbálunk mindenhol valamilyen úton, módon picit alkalmazni, egészségügybe, nem tudom én, a közlekedés szervezésbe, és így tovább, aminek megvannak a maga lehetőségei és a maga korlátai. Ha ott tartunk, hogy ezt hogy alkalmazzuk, akkor a kínaiak viszonylag jó pozíció vannak. Ha ott tartunk, hogy nem sokára jön a igazi nagy fejlesztés, akkor az valószínűleg Amerikából, vagy Kanadából, vagy akár Észak-Európából jön.
Hát legalább a mesterséges intelligencia használatában és az önvezetésben legalább a magyar érdekeltség is itt az AI motív kapcsán, úgyhogy remélhetőleg ebben az innovációs ciklusban azért valami szerepünk is lesz. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Hát én köszönöm, nagyon sok mindenre próbáltunk beszélni, és nem mindenről sikerült befejezni, de hát ez egy nagyon széles téma.
Igen, ez nagyon aktuális lehet még sokáig, úgyhogy a hallgatóknak is köszönöm, hogy itt voltak velünk, és iratkozzatok fel ránk, ott, ahol a podcastotokat hallgatjátok, iratkozzatok fel a hírlevelünkre is, és ha tehetitek, akkor támogatassatok minket a g7.hu/támogatás oldalon. Szervusztok!